2026. április 28-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Baktériumkészítményekkel nagyobb termésnövelést érhetünk el. Dán József nyugalmazott jeddi állatorvossal beszélgetünk.
Tessék azt elképzelni, hogy körülbelül 6-7 generáció baktérium szaporodik, de ez egy helyt marad. Elveszíti a sejt héjat, és akkor lubickol abban a tápanyagban, amit a növény köréje hord.
Majd a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Idén 15. alkalommal szervezik meg Csíkszentdomokoson a lovasnapokat. Albert Alfonsz Pál alpolgármesterrel készült interjúnk.
Két pályázatot is megnyertünk, amiből a 3/4 tudnak finanszírozni.
Állat- és bogárparkot létesítenek Istvánházán. Szabó Edit vállalkozót kérdezzük.
Házi állatok is lesznek, vadállatok is, és rovarok is. Emellett egy játszóteret is létre fogunk hozni a park mellett, hogy kellemesen tudják eltölteni az idejüket, hogy a szülők, mint a gyerekek is.
A székelyhodosi Fodor Veronika nyugalmazott könyvelő élete nem volt felhőtlen, de ma sem tétlenkedik. Vele készült interjúnk.
A közbirtokosságot könyvelem, s még van vagy 2-3 cég.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Dán József nyugalmazott jeddi állatorvos. évek óta kísérletezik a mikroorganizmusokkal, és nem kis sikerrel. Hogy jött az ötlet, hogy ebbe is belevágjon a sok minden mellett, doktor úr?
Az történt, hogy a román kapitalizmus elején néhány év után kihúzták a lábam alól egy kitűnő terméknek a forgalmazását, és kénytelen voltam más után nézni. Már régebbről figyeltem, én is gyermekkoromból tudtam ezekről a baktériumoknól, tudtam, hogy mi történt Romániában a kutatásban. Fundulján volt egy gyönyörű szép gazdasági mikrobiológiai gyűjtemény, és ennek volt egy szimbionta baktérium csomagja. Ezt a csomagot megvettem, hazavittem, és közben guberáltunk egy egész kísérleti mikrobiológiai laboratóriumot, amikor a kínóint Budapesten bontották, azt hazahoztuk, azt hittem, hogy én vagyok a világnak a közepe, és egy egész télen nem tudtam egy liter levet termelni. Azt mondtam, most már vegyük komolyan a dolgot, hoztam néhány szakembert, akivel összeállítottuk az egészet, és kiderült az, hogy ezek a baktériumok kitűnőek voltak, csak éppen az elmélet is a gyakorlatnak a határán volt, hogy valaki az apró munkát, a szerelő munkát meg kellett csinálja, meg kellett őrölni a tőzeget, sterilizálni kellett a tőzeget, össze kellett szedni alkatrészeket, darabokból összehozni az egész fermentációs részleget, levegőszűrész, rengeteg probléma volt. A lényeg az, hogy amikor megjelentünk a piacon, akkor az első visszajelzések ilyen plusz 20-25-30-35%-os terméstöblet volt. A tragédia az, hogy menet közben a román magtermesztésnek a 90%-a lehet, hogy még több, idegen kézre került, tehát azt csinálnak, amit a tulajdonosok mondanak, úgyhogy abban már nem lehet belemenni. Bár mi képesek lennék, nem tudom, egy 250-300 000 hektárra való oltóanyagot termelni, a 30 000 hektárt nem haladtuk meg. Elég ahhoz, hogy megéljünk, de nem elégíti ki mondjuk az emberek a paraszt dőfjét, hogy mire lennék én képes, hogyha lehetne. Na, nem lehet.
Mit tudnak ezek a baktériumok? Mitől ilyen jótékony a hatásuk?
Ezek a baktériumok talajban vannak. Na most úgy, ahogy 10 ember közül ki lehet választani 2 okosat, és azzal menni tovább, úgy ezekből is ki lehet válogatni azokat a variánsokat, amiknek jobb az együtt élési képessége a növénnyel. Valami hihetetlen, ez a szimbiózis nekem egy fogalom volt. Részleteit nem láttam. Kondorosi Éva akadémikus asszony Szegeden évtizedek óta foglalkozik vele, és amikor láttam az akadémiai szék foglalójában, leírta részletesen, hogy mit jelent ez a szimbiózis, akkor egyszerűen elhűltem. Tessék azt elképzelni, hogy körülbelül 6-7 generáció baktérium szaporodik, de ez egy helyt marad. Elveszíti a sejt héjat, és akkor lubickol abban a tápanyagban, amit a növény köréje hord. Viszont a másik felén a növény körös körül ott van 400 darab vegyi anyaggal, amivel ellenőrző, hogy ezek mit csinálnak. Ha végzik rendesen a dolgokat, tehát a szervetlen nitrogént redukálják szerves nitrogénnel, akkor minden rendben van, még többet kapnak. Ha nem, akkor egyszerűen megvonják a támogatást. Azt is tudni kell, hogy az, amit kiad a katabolitok, az a növénynek tápanyag. Tehát a növény nem csak nitrogént kap a baktériumon keresztül, hanem a baktériumok megemésztően feldolgoznak nagy mennyiségű növényi levet, mivel szállítja a növény a tápanyagokat, amit utána visszadnak a növénynek. Tehát az a fejlődési szint, ami megvalósul, egy teljes táplálási hátteret biztosít, a talaj tápláló képességének a szintjét emeli 30-40-50-100%-ban. A Sapientia Egyetemen volt egy kísérlet, ami bizonyította azt, hogy ezek a növények a kontroll 100%-ával szemben 210%-ig tudnak teljesíteni. Na most ezt az Istennek a szabad ege alatt megvalósítani képtelenség. Viszont 160-170%-ig, hogyha táplálod a növényt. Tehát a növény nincs magára hagyva, hanem a kritikus pillanatokban virágzás, magfejlődése, ha a növény megkapja azt, ami kell, műtrágya formájában, és kitűnő műtrágyák léteznek, akkor minden megy tovább. Ha nitrogént adsz a növénynek, arra nem reagál pénzügyileg semmiképpen nem kifizető üzlet, az egy hiába való dolog, tehát olyan műtrágyákat kell keresni, mivel a nitrogén tartalma kicsi. Létezik egy norvég cég, és ezeknek van egy készítménye, a szükséges elemeknek nagyobb része benne a szelén, viszont nincs benne a kobalt, amit pótolni kell, és amivel szent meggyőződésem az, hogy 160-170%-ot el lehet érni. Nem mindegy az, hogy 1,5 hektárt szántasz, boronálsz, vetsz, vagy csak 1 hektárt, abból begyűjtöd azt, amit egyébként begyűjtenél a másfél hektárról.
Ezek a baktériumok bármelyik növénynél ugyanúgy viselkednek?
Na nem, hát ez egy ilyen speciális szerelem. Lucerna külön, lóhere külön, csicseri borsó külön, borsóbab, gyönyörű szép bab termés van, tehát a kiskertekben is elmenne ez a dolog, hogyha valaki látna benne fantáziát, hogy ezt az kövesse. Aztán ezeknél a nagyoknál, a szójánál ott mindenképpen ezer mag tömeg nő, nő a fehérje tartalom, maga termés nő normálisan, amit mi tudunk 130-135%-ot, viszont ezzel a műtrágya kiegészítéssel el lehetne érni a 170%-ot. Most azt tessék elképzelni, hogy az országban van 150 ezer hektár szója évenként, ebből 100 ezer hektáron meg lehetne termelni azt, amit mostanság a 150 ezer hektáron termelünk meg.
Évek óta foglalkozik illatos örömtermesztéssel is, ott kipróbálta, hogy hatással vannak rá a baktériumok, vagy nem?
Nem jutottunk ideig. Az illatos öröm még most is egy tiltott növény. Bár a kínai hölgy, aki kitalálta, az Nobel-díjat kapott rá 2015-ben, tehát a Nobel-bizottságnak csak kellett volna tudni, hogy ez mérgező növény, és arra adják a Nobel-díjat. Azok az empirikus próbálkozások, amit mi csináltunk, az azt mondja, hogy nem mérgező. Közben mi kaptam egy spanyol 2024-es állatorvosi összefoglalót, ami csupa szuperlatívus az egész, viszont egy szó sincs mérgezőségről. Az embereknek jó része daganatos betegségben hal meg. Itt nincs különbség a VIP és a pornép között. Tehát valahol meg kellene előzni. Én állatorvos vagyok, vagy voltam, és tudom azt, hogy mit jelent a megelőzés. Akkor, amikor néhány sejt cselleng valahol a szervezetbe, ami 4-5 év múlva a klinikának a folyosárra viszi a gazdáját, azt egyszerűen elfújja. Mostanság volt nálunk egy látogató, aki elmondta azt, hogy egy nagy gyár, vagy 3000 személyes gyárban dolgozik, és a ritkák egyike volt, aki egy napot nem volt beteg szabadságon. Hát van egy vírus ellenes hatása, van egy parazita ellenes hatása, van egy daganatos ellenes hatása, tehát amikor nagy takarítást csinál, akkor az becsületesen megcsinálja. Az utóbbi éveknek az orvosi újdonsága ez az enterobiom kutatás, és kiderült az, hogy ezek a hatóanyagok, amik benne vannak a növénybe, bekerülve a táplálék a vastagbélbe, kipusztítják a patogén baktériumokat, és a fiziológiásan szükséges baktériumoknak a fejlődését serkentik. Ez egy egyszerű dolog, egy egyszerű tejakúra, úgy, mint hogyha egy galagónya kúrát csinálnél a szívednek, úgy csinálsz egy illatos üröm kúrát, ez az egész szervezetet egészségének az érdekében. Tehát én azzal kezdtem, hogy készítettünk 15 ezer palántát, ez három kertésznek odaadtam, tehát aki élni akar, az jön hozzánk, megveszi és hazavisz is gondozza. Megpróbálok kialakítani néhány olyan embert, aki több százat fog, és megpróbál alapterméket, tejafüvet csinálni belőle. Nagy ütőképesség ennek az lenne, hogy azok, akiknek kicsi a jövedelmük, nem jutnak orvoshoz, messze vannak, és akik egyszerűen élni akarnak egészségesen, azok megtermelik maguknak a fejenként maximum 10 növényt, azt szépen összecsomagolják, télen lefagyasszák, amikor valami baja van, nem kell diagnózis. Csak érzem azt, hogy van egy malomkő a hátamon, és akkor veszem, és csinálok egy tejakúrát. A 90% az, hogy eltűnik a malomkő, 10% hogy nem tűnik el. Akkor ezzel a 10%-kal elmegyek tovább. De a másik az igazolja az, hogy ez a növény meg tudja védni az egészségünket.
Elhangzott interjúnk Dán József jeddi nyugalmazott állatorvossal készült. Hamarosan Állat és Bogárpark várja a látogatókat Istvánházán. Hétvégén lovasnapokat tartanak Csíkszentdomokoson. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Egy regényért, kedves édesanyám, sose vagyok szomorú.
Pál Rózália énekelt, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A megráncosodott burgonya újra friss lesz, ha néhány órán át hideg vízben áztatjuk. A túlsós levest vagy bármely ételt, például a pörköltet is, javíthatjuk félkéshegynyi szódabikarbonával. Vigyázzunk arra, hogy a burgonya főzése ne maradjon félbe, mielőtt megpuhul, mert a burgonya megkeményedik, és hiába forraljuk később, már nem puhul meg. Ha a citromok túlszorosan vannak egymás mellett vagy alatt, gyorsan megpenészednek. Az elszürkült ezüst evőeszközt áztassuk fél órára aludtejbe, meleg vízzel alaposan mossuk le, majd polírozzuk szárazra. Szép csillogó lesz.
Rigó, sárga csikó, recece, recece, galambó. Este gyerek, késő este, recece, recece, ma mondom. Ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, be gyere, itt van lesz a kicsi szobám ajtaja. Este gyerek, késő este, recece, recece, icaga. Bánom is én, bánom is én, recece, haszítják a babámat. Mégis mindig nálam vagyok, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélek, nem hiszek a mesének, tágán csomót helyre könnyen találnak. Nékem így jó, nékem, pénteken, szombaton, vasárnap. Beszélek, nem hiszek a mesének, gágán csomót helyre könnyen találnak. Nékem így jó, nékem péntegen, szombaton, vasárnap.
Albert Alfonsz Palcsik, Szentdomokos alpolgármester. Az idén lesz lovasnap, 15. alkalommal jubilálna maga a csíkszentdomokosi lovasnap. Márciusig gondba voltunk, hogy fogunk foglalkozni vele vagy nem, ugye, hogy lebántsuk a domokosi költségvetést. Hála Istennek ilyenkor mondom, hogy van gondviselés, hiszen két pályázatot is megnyertünk, magyarországi pályázatot, amiből a háromnegyedit tudnak finanszírozni, és akkor így nagy erőbedobása március elejétől dolgozunk, szinte 10 000 nap, mint nap, hogy a mai sársaj másodikat tudjuk összerakni megfelelőképpen.
Most a 15. alkalommal kicsit másabb lesz a szervezés, mint az előző években, vagy mindig kell valami újjal is jelentkezni, de azért a megszokott programokat azt kell mindig biztosítani.
Maga az, hogy két napot fog tartani, ma is első, ugye ez Romániában szabad nap, legalábbis állami intézményeknél, és akkor arra próbáltunk elsőjén ráerősíteni, hogy igazából próbáljuk megszólítani a családokat, főként a csíkszentdomokosi családokat, hogy közösen jöjjenek el, és inkább 12-től olyan programokat választottunk egészen délután 5 óráig, ami a gyerekekről szól, a családról szól, tehát a bábszínházon át, gyerekkoncerteken keresztül lovas íjház bemutató, és olyan lovas programok, ami a családok számára is szórakoztató lehet, és este 6 óra után itt a Pittyes 2-es és Gyufa élő koncert lesz. Fog lenni egy közösségi tűz, ahol mind régább ezelőtt 10-20 évvel lehet szalonnal sütni, tehát piknikezni is ki lehet jönni. Ugye a nagy téren, tehát 20 hektáros területen mindenkinek van egy akkora hely, hogy akar szomszédokkal, vagy akar külön családdal is leterít egy jó idő esetén, nagyja jó Isten, egy pokrócot, és azon, ha otthonról hoz ételt, azt is megsütheti nyarson, mint ezelőtt jó pár évvel, ugye most már lassan marad ki ez is, és akkor rá próbáljuk rárakni a pénteki napot. A szombati nap az déltől indulna, ismét csak tavaly kimaradt, de az idén lenne Tahíz lovak lómustrája, a székelyföldi fogadhajtó bajnokság első fordulója, Bajkó Tibor ennek a főszervezője, ő is fogja ezt a programot levezetni, és utána pedig a munkalovak versenye, lovas színház is lesz este, Gyíkostó legendája című, ezt is először fogja itt bemutatni Csíkszentdomokoson.
Ezt az előadást kibiztosítja?
Van egy kovásznai egyesület, Ugron Attilai csapata, ők az idénre készítették ezt a műsort. Ez is egy látványos és szórakoztató műsor. Úgy gondolom, hogy ez zárna a kétnapos rendezvényt.
A falubeli lótartókat megmozgatják ezek a versenyek? Szívesen neveznek be?
Hát ugye a székelyföldi fogadhajtó bajnokság keretén belül ott van egy rendszer, hogy abba kinvehet részt már tavalytól. A munkalovak versenyében van óriási segítség és háttér itt a domokosi felcsíkiaktól, de főképp a domokosiaktól. Tényleg egy odaadó csapat van a hátunk mögött, aki ennek a részét viszi, valamint terepelőkészítéstől az állpakolásig számíthatunk több tízember segítségére.
Helyszínileg hol lesz?
Úgy szoktuk mondani, Balánfele vezető úton, Galkúton, azon a 20 hektáros területen, május 1-én és 2-a.
Az, hogy május 1-én és 2-án lesz megszervezve, nagyobb tömegre számítanak?
Mindig is a Csíkszentdomokosi Lovasnap nyitja a tavaszi lovas rendezvényeket. Volt eset, hogy május 1-én, május 2-án volt, amikor 10-e körül, hát tömegre szoktunk számítani, 5000 felett szokott lenni a kilátogatottsága. Ennek két tényezője van, az első az, hogy a Jóisten nekünk eddig is megadta, adja Jóisten az idén is a jó időt, mellette már csak a jó program kell, a szervezettség, hogy megfelelőképpen és biztonságosan érjen ki a rendezvényre. Mindenki akar autóval, akar gyalog, és az eltávozás is legyen biztonságos. Ez a fő cél.
Albert Alfonz Pál csíkszentdomokos alpolgármesterét kérdeztük. A mikrofont most Sajgó Márta veszi át.
Szabó Edit vagyok Istvánházáról.
Milyen az élet egy fiatalasszonynak itt Istvánházán?
Érdekesek, dolgozgatunk, tervezgetünk, jövőre nézünk.
A nagyanyja idevalósi istvánházi, de én úgy tudom, hogy Udvarhelyről jöttek a férjével.
Igen, ezelőtt 7 évvel kötöztünk ide Udvarhelyről, azzal a meggondolással vagy tervel, hogy egy kis vállalkozást hozzunk létre, mégpedig egy varodát.
Akkor nagy volt itt a munkanélküliség, vagy volt-e rés a piacon, vagy miért éppen varodában gondolkodtak?
A munkanélküliség az eléggé nagy volt, és emiatt gondoltuk, hogy jó lenne a falu világát egy kicsit fellendíteni.
Találtak olyan munkaerőt, akivel lehetett dolgozni?
Igen, volt itt a faluba egy-két asszonyka, aki tudott varni, és akkor ez nekünk egy nagy segítség volt.
Ezt a vállalkozást pályázat útján hozták létre?
Igen, pályázat segítségével hoztuk létre a vállalkozást.
Itt annak idején nem volt a környéken hasonló vállalkozás, tehát tudtak működni?
Nem volt ehhez hasonló vállalkozás.
Ma hol tart ez a projekt?
A párom próbálta egy kicsit újraéleszteni, úgymond, ezt a tevékenységet. Tavaly sikerült is neki, viszont az idén újból egy mély pontra kerültünk. Még reménykedünk, hogy szerződéseket fog majd hozni, és folytassuk ezt a tevékenységet is.
Most mi van a munkásokkal?
Most a munkások el vannak bocsátva, és ha sikerül valamilyen szerződést újra megkötni, akkor visszahívjuk őket.
Na de nem tétlenkednek, mert most is van egy új projekt, egy bogárparkot szeretnének létrehozni itt a domboldalon. Miért pont bogárpark?
Az igazság, hogy eléggé színesnek érzem magam. Mindig valami újra vágyok, valami új tevékenységet találjak ki, remélve, hogy működni fog. Ez is ugyanígy született. Egy pályázatot írtam meg erre a tevékenységre. A Zincseptusz Alapítvány segítségével sikerült ezt megnyerni. Most lebonyolítás alatt állok vele.
Mekkora területen képzeli el ezt a bogárparkot?
Ez a bogárpark 2 hektáros területen lesz létrehozva, nagyon közel van a faluhoz, könnyen elérhető helyen.
Turisztikai szempontból mennyire látogatott ez a vidék? Mert közel van Marosújvár, Maroslúdas, Cintos után letértünk itt balra, tehát nem a világ végén van Istvánháza sem, bár úgy tűnik, aki soha nem járt erre, hogy úristen, ott a hegyek között valahol. Aszfalton lehet jönni, igaz, hogy keskeny az aszfalt, de haladni lehet, és nem olyan gödrös, mint mondjuk a főút, amin jöttünk Marosvásárhelyről.
Úgy gondolom, hogy középúton vagyunk, mivel hogy Vásárhely sincs messze, Kolozsvár sem, én úgy gondolom, hogy jó helyen vagyunk.
Milyen bogarakban gondolkodnak? Miket szeretnének bemutatni?
Ez egy kicsit változatos lesz, mert nem kimondottan bogárpark lesz, hanem háziállatok is lesznek, vadállatok is, és rovarok is. Egy kicsit színesebbé szeretném, tehát lesz például sáska, katibogár, pillangó, szitakötő, csiga, tigris, roka, farkas, pingvinek, boci, tehenek, tyúkok, tehát nagyon sok minden, nagyon sok állat. Emellett egy játszóteret is létre fogunk hozni a park mellett, hogy kellemesen tudják eltölteni az idejüket, hogy a szülők, mind a gyerekek is.
Akkor ez egyfajta tanulmányi park is lehet akár a kicsi gyerekeknek, mert most járva a településeket, én azt tapasztalom, hogy a falusi gyerek sem mindenki ismeri, a tehenet sem, a tyúkot sem, tehát annyira elvárosiasodtunk, vagy annyira kevés az állat, hogy már lassan tényleg be kell mutatni őket, hogy hogy néz ki egy tehén, meg hogy néz ki a kakas, és mi a különbség a boci, meg az ökör és a tehén között, ha bár egyformának néznek ki. Mikor tervezik ezt elindítani?
Én úgy tervezem, hogy június 1-ére nyissuk meg a kapuit a parknak. Lesznek bizonyos állatok, amelyik mellé lesz egy ilyen kis mese. És ez a gyerekeknek úgy gondolom, hogy izgalmasabbá teszi a parknak a felfedezését, mivel hogy közelebb kerülnek az állatokhoz, vagy az állatvilágához.
Ezek a makettek mekkora méretben készülnek? Mondjuk a katibogár az hányszor nagyobb, mint úgy a valóságban?
Ezek nagyméretű állatok, meg bogárfigurák lesznek. Másfél métertől egész 4,5 méterig, tehát minden állatnak változik a mérete, tehát nagyok lesznek.
Zümmögnek közben, meg csapkodják a szárnyukat, meg kukorékol a kakas, így képzeljük el?
Igen, hangokat is fognak, meg mozogni fognak, úgyhogy érdekes lesz.
Ki készíti el ezeket a maketteket, vagy honnan érkeznek?
Ezek a makettek lényegében Kínából érkeznek. Ott gyártsák.
Persze szoktuk mondani, hogy minden Kínába készül, ami nem az hamisítvány. Munkatársak lesznek-e? Vagy a család ezt az elején még fogja tudni vinni?
Igen, lesznek. 4 alkalmazottal fogom indítani ezt a tevékenységet. Már megvannak a személyek, akik be fognak segíteni.
Mennyire lesz bővíthető? Hogyha ez bejön, akkor van akkora terület, vagy olyan helyek, ahol még esetleg lehet más állatban is gondolkodni, vagy más tevékenységben?
Igen, tehát lesz hely, gondolkodunk is a bővítésre, jövőre nézve egy állatsimogatót is szeretnénk, úgyhogy hosszú távra gondolkodunk ezzel a tervel.
Szabó Edit istvánházi vállalkozóval beszélgettünk, köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Kibédi Sámuel énekel.
Szállott a vaddalomba nyárfa tetejére, úgy érzem, hogy a szívemnek új szerető kéne. Új szerető kinem csak a sosem kacsint másra, aki reggel délben este csókja imat válja. Azt mondja a vadgalamb, hogy így szerető ritka, mert el akik hol találom, nékem meg is mondja. Itt ne felejtsd mutat utat addig a kis házig, de csak igaz szív szerelem juthat el odáig. Itt ne felejtsd mutat utat addig a kis házig, de csak igaz szív szerelem juthat el odáig. Thank you. lesz mutat utat addig a kis házig, de csak igaz szív szerelem juthat el odáig. Kék lefelez mutat utat addig a kis házig, de csak igaz szív szerelem juthat el odáig.
Fodor Veronika vagyok, 82 éves mindjárt.
Ebből legalább 10-15-öt letagadhatna. Olyan jó mozgott, amikor bejöttünk.
Jaj, de csak kicsi ideig.
Miért mi a probléma?
Hát meg vagyok öregedve.
Ön tőzsgyökeres, székelyhodosi.
Igen.
Milyen volt itt a falu, mondjuk gyerekkorában? Mennyivel változott meg a falu képe?
Jaj, hát nagyon megváltozott. A falu nem volt akkor se nagy, de táncsoportunk volt, és 12 pár táncolt. Tehát fiatal még volt ki. Minden héten mentünk valahova, vagy versenyre, vagy valami előadásra. Bálok voltak minden vasárnap. Zenés le volt szerződve minden harmadik vasárnap. Táncos kalákák voltak, aki a kalákával részt vett, az ingyen ment a bálba. Úgyhogy volt a nyár, hogy minden áldott vasárnap bál volt a faluba. De már délután 3 órakor vecsernye után beállt, és másnap reggelig táncoltunk. Most a zenész húzhassa, ha véletlenül van meg. Nem igen állnak fel a fiatalok táncolni.
Akkor mindenki tudott táncolni?
Igen, az úgy születik, hogy tud táncolni.
Ki is nézték volna maguk közül, hogyha valaki nem táncol?
Nem volt senki olyan, aki ne tudott volna. Ki jobban, ki gyengébben, de mindenki táncolt.
Ott nem lehetett az, hogy én valamelyik fiúval nem megyek el táncolni, mert nem tetszik. Ott kötelező volt a lánynak elmenni.
Hát ez volt a szokás, és ha nem ment el a leány, kimuzsikálták. Többet nem mehetett a bálba.
Veronika nénit muzsikálták ki vagy egyszer?
Nem. Hát engem édesanyám nagyon is ütött volna, ha nem megyek valakivel táncolni, olyan nem volt. Kialakult, ugye, aki szimpatizált egy fiúval, vagy valaki jobban tetszett egy fiúnak, akkor igyekezett, hogy hamar ő kérje fel, és akkor nem voltak ilyen problémák. Mondjam azt, hogy a mi időnkben már észre nem muzsikáltak is senkit, tehát már nem volt éppen olyan, de előttünk lévő korosztályban még volt.
Nagyszülő generációjában bizonyára ez működött.
Olyant is tudok, hogy elment végül Magyarországra, és a fiú itthon nem nősült meg soha, vénlegényként halt meg, és a leány is nem ment férhez, de Pesten élt.
A szülők mennyire szóltak bele a házasságba? Mert elég sokszor hallom, hogy azért a ganédom házasodott, nem is a fiú meg a lány szerelme volt a fontos.
A mi korunkban már nem igen szóltak bele, mert úgy, ahogy visszagondolok a kortársakra, hát úgy nagyjából mindenki oda ment férhez, ahova kedve tartotta. Úgyhogy nem hiszem, hogy lenne valaki, akinek nagyon beleszóltak a házasságába.
Említette ezeket a bálokat, hát másnap azért kellett dolgozni. Hogy bírták annyi helyehúja után még a munkát?
Elmentünk aratni, és a zenész még akkor is húzta a fülünkbe a mezőn. Hallottuk a muzsikaszót. De kellett menni, sokszor lesve feküdtünk, mentünk hordani, esetleg a szekérbe, még jó messze elmentünk a búzáért, vagy valami takarmányért, a szekérfenekibe aludtunk, és aztán megraktuk a szekeret, és jöttünk vissza.
Olyan sem volt gondolom, hogy van kedvem, vagy nincs kedvem hozzá. Azt sokszor hallotta, hogy aki éjjel leány volt, az nappal is legyen leány?
Hát, azt szokták mondogatni. Mondták ezt, nem volt kétséges.
A fiatalok között mennyire működött ez a segítségnyújtás? Mert azt tudom, hogy régebben a faluban működött, de amikor bálból mentünk munkába, azért úgy összetársultak, hogy hamarabb végezzen, és akkor délután elmentünk az én munkámat elvégezni, és akkor mindenki jól járt.
Mondjuk a határon, mert tudja, akkor nem volt kollektív, parcellákban voltak a fődek. Ha a határrészen valaki dolgozott, látta az ember, hogy el van maradva, és én már befejeztem, akkor nyilván segített az ember. Azon kívül télen voltak a fonok. Összeültek a fiatalok, idősebb asszonyok fonni, kalapot kötni. Ott jó telt, mert többet játszottunk, mint dolgoztunk, de együtt voltunk.
A fonóba hányszor ejtette le az orsóját, vagy magától is ledobta néha, hogyha olyan volt a legény?
Hát néha megtörtént, hogy elesett az orsó. Este 9-kor mindig ki kellett menni, ugyebár meg kellett járjuk magunkat. Aztán volt úgy, hogy úgy elmentünk szánkázni, hogy éjfélére kerültünk vissza.
És milyen volt otthon a fogadtatás akkor, hogy se fonás, semmi, és későn is jött haza?
Nem volt baj, mert volt olyan, akinek például 2 végkalapja volt, és amit Délután kötött otthon, azt vitte a fonóba, és a másikot akasztotta a helyére. Persze, mikor hazament, akkor csak volt a kicsi haladás.
Akkor is meg lehetett bundázni, ugye?
Akkor is tudták, hogy hogy kell csinálni.
De gondolom, hogy a szülők is tudták, hogy hát nem azért mennek oda, hogy most már nagy végeket fonjanak.
Pláne nekem jó volt, mert az udvarunkon volt a fonó, volt egy öregház, és édesanyám is ott volt, tehát ő tudta, hogy mi történik.
Amikor bálok voltak, akkor mentek a szülők is?
Igen. Akkor úgy volt, hogy a nézőkkel a kultúrház körbe volt ülve. Sokszor nem is egy sorban, hanem még előtte is volt pad, hát ha nem is volt bál, hanem volt néző.
Jobb helyen azt mondják, hogy falvédők voltak ott.
Igen. Itt is úgy szokták mondani. Az jó volt, hangulat volt.
Jó volt az a világ, mert én azt látom, hogy akkor adott egy gerincet mindenkinek. Tehát ott nem bontakozott a tehetség az embernek, ahogy akarta, mert azért kellett igazodni a közösséghez.
Bizonyára, hogy igen, mert azért, ha mentünk valahova, csak együtt mentünk, kellett igazodni. Ha az ember jóba akart lenni mindenkivel, mert lehetett volna úgy is csinálni, hogy senkivel se barátkozom, és akkor, ha lám jól telik, nem.
Itthon bármilyen munkát adtak a szülők, azt zokszó nélkül elvégezte? Vagy néha vissza lehetett mondani a szülőknek?
Nem. Én ugyanis abban a helyzetben voltam, hogy hetedik után 2 évet ki voltam maradva. A bátyám katona volt, én minden áldott nap mentem a mezőre szántani, boronálni, mert egyedül édesapám nem tudott eljárni az állatokkal, tehát kellett a segítség. Úgyhogy én az égteremtett világán minden munkát csináltam, még a fiú munkát is, igen.
És emellett még szőt, vart, kötött is?
Igen, igen. 2 év után elmentem a szabászati iskolábot, megtanultam varni, aztán utána már jött a kollektív, és akkor már ez a rend felbomlott. Még talán az első kollektív évben még volt egy táncoskoláka. A fiatalok elmentek, learadták a búzát, mit tudom én, 6.-7. kalandjáért, az a búza a zenész élet, és ennek fejében a zenészek muzsikáltak 2-3 bált, ahogy meg voltak egyezve. Utána már felbomlott, nagyon sokan elmentek szolgálni, vagy iskolába, vagy be a városba dolgozni. Aztán ebben felbomlott tulajdonképpen.
Amikor szervezték a kollektívet, akkor úgy hittek benne? Úgy hitték, hogy ez jó lesz?
Nem tudom, hogy ki hogy volt, mert édesapám, mikor kezdték szervezni, akkor azt mondta, hogy na fiam, most el kell menni iskolába, mert a kollektívből nem lehet megélni. Hogy ő mit tudott róla, mit nem, azt nem tudom.
Sosem tetszik az, ami van, mindig valami újat akarunk. És legtöbbször rájövünk, hogy hát lehet, hogy a régebbi jobb volt. Akkor beszédtéma volt ez.
Mi fiatalok nem éreztük, nem foglalkoztunk vele, de édesapám engem így küldött el iskolába.
Ma is itthon van, Székelyhódoson. Sosem csábította a nagy világ?
Hát az Lányan. Úgy volt, hogy mikor befejeztem az iskolát, utána magánúton leérettségiztem, itt megörült a könyvelési állás, a könyvelő elment katonának, és azt mondja a titkár, hogy jöjjek, próbáljam meg, hát szakmát nem tudtam, mert nem azt tanultam. Akkor arról volt szó, hogy a Iszim úrösnek a főmérnöken tanárom volt ismert, és édesapámmal összeismerkedett, mert akkor már édesapám is elment a városba dolgozni, mert volt neki vagy 17 éve, annak idején dolgozott a Mátyás szanatóriumban Kolozsváron, és ki akarta egészíteni a nyugdíjért. Megismerkedett a főmérnökkel, és megígérte, hogy mikor lesz felvétel, akkor felvesznek. Na de már szót tettek, hogy jöjjek ide könyvelni, és azt mondta a titkár, hogy de aztán nem úgy lesz, hogy kicsit megtanulom, most fogom magam melyek tovább, és mondom, hogy nem. Édesanyám mindig lábfájós volt, és kellett a segítség itthon is. Ez volt novemberben, és januárban üzenik, hogy menjek, mert lesz felvétel a konfekciógyárba, és felvesznek. Hát mondom, most már hogy menjek el 2 hónap után, mikor én azt ígértem, hogy nem megyek. Így maradtam itthon.
És azután jött a házasság?
Azután jött a házasság, és aztán akkor itt 33 évet dolgoztam a néptanásnál, mint könyvelő. közben elvégeztem a könyvelési technikumot, még kicsit tanultam is.
És a férje Vadaldi házasság útján ő került ide.
Ő ide jött, mert itt volt technikusi poszt, Csíkfalván csak agent agricol volt. És itt valamivel nagyobb volt a fizetés. Aztán igaz, azt mondta, hogy ő nem marad itt, de azt mondta a takarítónő Vilma néni, azt mindenki ismerte, hogy ó, de hogy nem szem maga itt megnős, és úgy itt marad.
És miért igaza volt? Annak idején járták itt a határt, erdőre jártak, gombászni jártak, bogyós gyümölcsöt begyűjteni.
Hecserlit szedni. Én nem annyira, mert nálunk sok volt a föld, és sok munka volt, tehát nekem nem volt arra időm, hogy gyűjtögetni menjek. Gombászni a mai napig jár a férfi társaság, én már kevesebbet.
Tudjuk, hogy sok a gyógynövény, sok a gomba, azért itt van, amit gyűjteni.
Hát azt az uram tudja megmondani, mert ő a nagy szakértő gyógynövénygyűjtő. Annyi van, hogy nem lehet bemenni a pincébe ezt a gyűjtve.
A soktól nem kell félni, szokták mondani, mert legfeljebb adunk valakinek, hogyha rászorul.
Osztogassa is mindenkinek, akinek kell.
A mai napok mivel telnek?
Kicsit könyvelgetek is, a közbirtokosságot könyvelem, és még van vagy 2-3 cég. Olyan, hogy nem sok mozgás van, csak azt a bizonyos deklarációkat le kell tenni a pénzügyhöz, na most ezekkel kell nekem foglalkozni.
Fodor Veronika, székelyhudosi nyugalmazott könyvelőt hallották, most Lakatos Sándor és népi zenekara muzsikál.
A Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy számukra értékesnek tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Hát a lánya, hogy ne volna az anyjától, eltanulja iha. Hát a lánya, hogy ne volna az anyjától, eltanulja iha.
Három csom, szöldö borka, a vélem, mert mind mogorva iha. Hát a fénye, hogy ne volna az apjától, eltanulja iha. Hát a fénye, hogy ne volna az apjától, eltanulja iha.
Hát a fia, hogy ne volna az anyjától, eltanulja iha.
Mátyás Juditot és Madaras Gábort hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazdaéletben többek között Kis János istvánházi fiatal gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Csíkszentdomokosról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Hoddyáról hallhatnak. Mezei Erzsébetet hallgattuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Mihály Csaba énekel, majd a Hargita Népi Együttessel búcsúzunk. Rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.
Szőke kislány, barna kislány, látik, tetszik valamennyi. Rákocsintok mindenikre, ránevetek, de csak egyre kitáncolom magamat, a nem jóját. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Egy most már vigyet hányja, az se baj, ha ránk is vírat, nem baj, bármi lesz az ára. Hiszen úgyis egyszer élünk, senkivel mi nem cserélünk, mi táncoljuk magunkat, ha nem jó jár. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Úgyis egyszer élünk, senkivel mi nem cserélünk, kitáncoljuk magunkat, ha nem jóját. Húzza, húzza ezt a nótát, hajnalig a ragyogóját.